Dicsőítjük a nevedet, szerető édesatyánk, ahogyan terelgeted az életünket egyen-egyenként. Mindannyian fontosak vagyunk előtted, és életünknek ezen a pontján újra hangzik a karácsonyi örömhír. Sorozatunkban elérkeztünk Jézus születéséhez. Szenteld meg a mi szívünket, ünnepnapunkat, Urunk, hogy itt szeptember közepén is fölfakadjon a hála, a dicsőítés bennünk Jézusért, a megváltóért, az üdvözítőért, és cselekedd, hogy értsük, jobban-jobban értsük, és élni tudjunk általa. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, és szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek, ugyanint Lukács evangélium a második részében, a 10. és a 11. versből halljuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Szeretett testvéreim, karácsony a fasorban. Ezt a címet adtam az ige hirdetésnek ma. Üdvtörténeti sorozatunkban eljutottunk a beteljesedéshez. A megváltó megérkezett. Mi már úgy követtük 3 éven át a csaknem 2000 éves utat, az eseményeket, az ószövetségi ígéreteket, hogy karácsony után vagyunk. Sőt, már húsvét, nagypéntek, húsvét és pünkösd után vagyunk. Élő megváltónk van. Gondoljuk el a 2 évezred útján járókat. Isten ígérete biztatta őket, lelkesedtek, reménykedtek, elcsüggettek. Nagy utat bejárt az emberiség, amíg beteljesedett, amiről így ír Pál apostol, amikor eljött az idő teljessége. Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Karácsony a világ történetének második legnagyobb eseménye. Az első a teremtés kikutathatatlan csodája, Isten mérhetetlen hatalmának és szeretetének a cselekedete. A második a megváltó eljövetele. A bűnbe bukott, elveszett, pusztulásba rohanó embervilág megváltásának a hatalmas eseménye. Amikor csendességemben készültem a mai szolgálatra, azt is elgondoltam, hogy a megváltás, ha lehet így mondani, még fényesebben beszél Isten mindenható hatalmáról és irántunk való végtelen szeretetéről. A teremtést nélkülünk, hozta létre. Teljes szabadsága volt minden ötletre, fantáziára, részletre nézve. A megváltást a mi közre működésünkkel hozta létre, azaz, hogy elrontottunk mindent. Kényszer pályára állította az ember önmagát és a világot. Ezt csak halkan mondom ki. Kényszer pályára állította az őt mérhetetlenül szerető Istent is. Azaz, hogy a szuverén Isten teljes szabadságában megtehette volna, hogy lesöpri az emberiséget erről a bolygóról, mint egy hangyabolyt, és befejezte a velünk való munkáját. De nem így döntött, hogy elpusztít mindnyájunkat. Ez nagyon nagy árba került neki. És arról a szeretetről beszél, amelyet mi megérteni soha nem tudunk, de amelyből élhetünk. És arról a hatalomról és bölcsességről beszél, amellyel Isten olyan megoldást talált, ami elveszett állapotunkban valóságos szabadítást, megmentetést jelentett. Ezt a lélegzet elállító csodát teljes mélységében itt a földön soha meg nem érthetjük, de újra mondom, élhetünk általa. Amikor Jézus keresztjéről, Isten megváltó szeretetéről írt Pál apostol a római gyülekezetnek, így kiállt fel. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki érthette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Karácsony egyik oldala tehát, ez a kibeszélhetetlen szeretet, bölcsesség, hatalom, amely a teljesen reménytelen helyzetbe került ember után nyúlt. A másik oldala éppen ez a mi elveszett, reménytelen helyzetünk. Testben, lélekben, gondolkodásban az Istentől elszakadt ember elveszett. A bűn és a halál hatalmába került. A sátán pusztító ereje alá adta magát. Mennyi kísérletet tett az ember, hogy kijöjjön ebből az állapotból. Hitegette magát, de kiutat akkor sem talált. Amíg az ember bűneire és Istentől elszakadt állapotára, a bűn állapotára valaki megoldást nem ad, addig minden próbálkozás csak tüneti kezelés az emberiség életében. Ráadásul elveszett voltunknak az is vele járó, hogy képtelenek vagyunk a valóságot valóságnak látni, Isten igéjét, mint kijelentést megragadni. A karácsonyi igék, amelyeket felolvastam, csak nem 2000 éve elhangzottak, és az ember latolgatja. Mit is jelentenek ezek a mondatok? Hogy is kell érteni? Úgy, ahogy le van írva. Ne féljetek! üzeni Isten nem csak a pásztoroknak, ott a betlehemi mezőkön, bele kiáltja az ember világ életébe, ne féljetek, mert a bűneset nyomán félelembe bukott az emberiség. Talán emlékszünk, amikor szakítanak a fáról, Ádám és Éva. Közeledik Isten hozzájuk, elrejtőznek, és akkor megkérdezi, hogy miért rejtőztök? Mert félünk. Eddig nem féltetek, mikor közeledtem hozzátok, és azóta a félelem beleette magát az emberiség életébe. Odáig, testvéreim, hogy mennyi félelem van az én lelki pásztori szívemben, csak egy ige hirdetésre készülve is. Csak a maira is, hogy mondjam el, hogy tudnám, nem is tudom megmagyarázni, pedig ez semmi ahhoz képest, amilyen félelmes mélységekben élnek emberek. Az életfélelmek, a halálfélelmek, a betegségek, a veszedelmek, a veszteségek félelmeinek a szorításában bekiáltja Isten, mint egy alapvető valóságot, hogy ne féljetek, mert amit én cselekszem, az a ti félelmeiteknek a legnagyobb mélységéig megoldást hoz az életetekbe. Hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Valóban ennek az örömnek a fényében él az emberiség. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ezek az igék ugyanolyan valóságosak, mint a természeti törvények. Isten kijelent, nem vélekedik, ötletezik, talán úgy van, vagy nem. Ezt a karácsonyi mondatot 2000 év óta soha nem kellett átírni, mert így van. Elveszettségünk közt tartozik, hogy milyen nehezen hiszünk teljes ráhagyatkozással Isten igéjének. Figyeljük ma a karácsony eseményét úgy, hogy valamit jobban megláthassunk abból a különbségből, ami az emberi nagyok és az Isten fia megváltó munkája között van. Azután valamit jobban meglássunk abból, amit az ember vár a megváltótól, és amit a megváltó adhat neki. És végül figyeljük, hogyan lesz ez a megváltás valósággá az életünkben. Augustus császár, Heródes király, Pilátus a helytartó, Jézus születése, földi élete idején a maguk helyén nagyok. Augustus egyenesen olyan nagy a császár, 45 évi uralkodását így jellemezték, Róma aranykora. Nem is Augustusnak hívták őt, Julius Caesar Octavianus volt, csak a Senatus egyszer csak az Augustus nevet ajándékozza neki, a fenséges, az isteni. Így rajongták körül, imádták a császárukat. Azt a császárt, aki kiadja a rendeletet, az egész birodalom összeirattassék, és ez a rendelet
azt jelentette, hogy mindenki 90 napi munkája, gyümölcse, értékét adja a birodalom javára. 25%-os adó. Aztán jön Heródes, aki a másik 25-öt hozzáteszi, a nép jótevője, építeti a palotáját, építeti a vízvezetékeket, hogy a császári nyaralóba is máig ott látjuk Cézáreában, és a királyi nyaralóban a földközi tengerpartján friss üde forrás víz érkezzen a nagy vezeték során. Ki megöleti a közvetlen hozzátartozóit féltékeny dühében, ott van Pilátus, azzal kezdi a helytartóságot, hogy bemutatkozik a zsidóknak, megölet embereket, belekeveri a fürdőmedencéje malterjába a vérüket, és azt mondja, hogy így vigyázzatok, hogy ki jött ide közétek. Az a Pilátus, aki Jézussal szemben tehetetlen, ki mondja, hatalmam van, enyém itt az uralom, azt csinálok, amit akarok veled is. Semmi hatalmad nem lenne, ha onnan fölülről nem kaptál volna. Itt vannak ezek a nagyok. Milyen nagyok, hogy Augustus császár hogy tiltakozna, ha valaki azt mondta volna, hogy császárom, te azért adott ki akkor az összeírásra, a népszámlálásra való parancsot, hogy mire az lecseng Palesztínában, addigra az utolsó hónapjában és heteiben lévő Mária Józseffel együtt Betlehembe kerüljön a 120 kilométerre lévő Názáretből, mert a próféta így mondta meg évszázadokkal azelőtt, de te Betlehem, Júdea Betleheme, kicsi vagy a fejedelmi városok közül, de belőled származik, onnan születik, aki öröktől fogva való uralkodó. Hogy tiltakozott volna a császár, miről beszéltek? Nem is értette volna. Ekkorák ezek a nagyok. És akkor megérkezik a megváltó, az Isten fia. Azt várjuk, hogy fanfárok fogadják, császár, király, helytartó leborulnak előtte. Megérkezik egy istállóba. Nem azért, mert Isten másképp nem rendezhette volna, hanem azért, mert a világ megváltója érkezett. És ennek az elveszett világnak a megváltója nem úgy jött be, hogy ő szed rajtunk valamit, hanem úgy jött be, hogy kölcsönből csőbe érkezett. Ugye, abban az istálló jászolban, ahova fektették, és úgy halt meg, hogy halála után kölcsön sírt kap, mert az Isten fiának nincs hova fejét lehajtania. A rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, és a világ megváltója úgy jön ide, hogy nincs fejét hova lehajtania. És úgy jön ide, hogy vállalja az Isten, hogy egy fiatal leány méhébe belealászkodjon, és úgy szülessen erre a világra, mint bármelyikünk, embergyermekként. Annyi, hogy Isten teremtette Mária méhébe, szent lelke erejével a gyermeket. Itt csak zárójelben jegyzem meg, de sokan elakadnak itt. Számomra megfoghatatlan, testvéreim, hogy Jézus szűztől való születése emberek tömegeit teljes ellenállásba hozza, hagyjanak bennünket. Hát gondolkoznak ezek az emberek? Hát aki ezt a mindenséget teremtette a csillag százmilliárdok tömkelegével, gond annak, Mária méhében elindítani egy ember életet, hogy ne úgy fogadjon az a gyermek, ahogyan mi mindnyájan, hogy örököljük és örökítjük azt a természetet, amelyik motivumaiban bűnnel átitatott, elveszett természet. És ahogy végigjárta az útját, ha már itt tartunk, mostanában olvastuk Jézus szenvedését, kereszthalálát. Milyen mélységes megaláztatás útját járja. És nem azért, hogy megmutassa, ő ilyet is tud. Nincs más út. Értjük, mikor kiállt ott az olajfák hegyén, halála előtti éjszakán, Atyám, ha lehetséges, ha van egy mód, hogy megmeneküljenek, múljék el tőlem a keserű pohár. De Atyám, ha nem lehetséges, és tudja, hogy nem lehetséges, hát ezért jött, akkor legyen a rettenet. Nem a testi kereszt halál rettenete, csupán az is iszonyat volt, de hány rabszolgát, másokat keresztre feszítettek, hanem a keserű pohár. Mindnyájunk minden bűnének az átka és büntetése rajta. El sem tudjuk képzelni. Hányszor végig gondoltam, amikor olvasom az igét, ha Júdás mégse úgy, ha a nagy tanács mégse úgy, ha Pilátus mégis másként, és lehanyatlik a kezem meg a gondolatom, itt nem volt más út. Az egyetlen csapás minden másodpercében, arra nézve, hogy bennünket a bűnnek, halálnak, pokolnak, rettenetéből meg tudjon menteni. Sokszor elmondtam fiam kérdését. Apu, még akkor itthon voltak gyerekek, együtt ebédeltünk. Hát ha ilyen hatalmas az Isten, nem tehetett volna valami mást, egy kézmozdulattal eltörölni a bűneinket? Kedves fiam, nem. Bennünket eltörölhetett volna egy kézmozdulattal, de a törvényeket megváltoztatja, mindent elpusztít, és a bűn zsoldja a halál. Úgy, ahogy a fizikai törvények élnek. Nem az Isten különbségéből, hanem az élet szerkezetéből. És mindnyájan elvesznénk. Ki mondja azt, hogy büntelen vagyok, senki. És a büntelent odaadta értünk. És így szoktam én ezt mutatni, hogy áll a törvény. A bűn zsoldja a halál. De nem rajtam csattan. Ő rajta. És ha én ez alá a törvény alá beállok, ez alá a szabadítás alá, olyan, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, hogy fölkiáltott egy asszony az ige hirdetés után. Pécsen, amikor szolgáltam erről, lelkész úr, mikor már beszélgetésben voltunk, micsoda igazságtalan ez! Azt válaszoltam, asszonyom, rájött. Hát hogy ne lenne igazságtalan? Más hal meg az én bűneim miatt. De tud más megoldást? Azt mondta, nem tudok. De akkor nagyon gyorsan. Köszönje meg. Nem. E világ megváltóinak egyike Jézus. Hanem a világ megváltója. Nincs rajta kívül már. Ezért nem lehet semmiféle vallást összehozni ezzel. Ott van a megváltó kereszthalál a buddhizmusban, vagy a mohamedánok tanítása között, vagy a krisnásoknál, vagy soroljuk a tanítások tömkelegét. Ezt mással helyettesíteni nem lehetett. De tegyük fel a másik kérdést is. Mi a különbség abban, amit az ember vár, és amit a megváltó adhat az embernek? Ó, de nagy várakozás feszült ott akkor, a birodalomban. És milyen nagy várakozás Jézus népe körében. Ha ő jön és azt mondja, a rómaiakat kiverjük az országból, újjong az egész nép. Ha azt mondja, a nélkülözés szegénységet megszüntetem, újjong az egész nép. Úgy, mint később ott ült az ékes kapu mellett a jeruzsálemi templom ajtóban egy születésétől sánta ember. Jön Péter és János, kéri a baksist, adjatok. A maximális reménysége ez. Péter megszólal és azt mondja, aranyom és ezüstöm nincs nekem, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És lábára kell az az ember. Értjük, így néz ki az emberiség. A baksist várja. A baksist várja. Kedves dolog minden ünnep. De mikor tegnap este egy sétát tettünk feleségemmel, ki a magyar vágta helyére. A tömeg, ahogy kavargott, ahogy az Andrássy úton végig a sátrak, az evés, a minden bennem megszólal csöndesen kenyeret és cirkuszi játékokat. És ezzel nem szólom le, hiszen én is szívesen látok szépet, jót, kedveset különböző területen. Az életet, de értjük, az ember vár ennyit, mert eszébe se jut, hogy mást kaphatna. És ahogy egyszer elmondtam azt a fiatal asszony testvérünket, aki gyermekét nevelte, elváltak férjétől már, a nagymama otthonában laktak, és hogy nem évek óta a nagymamával haragba voltak. Minden reggel úgy ébredtek, hogy köszönni köszöntek, onnan kezdve megfagyott a levegő, egy szót se. A maximum, amit remélhetett, hogy majd csak fölenged a nagymama, vagy majd csak elköltözünk. És amikor a megváltó belépett az életébe, amikor nem a nagymama bűneit, a sajátját vitte a kereszthez, és kapott bűnbocsánatot és új életet. Egyből azt tudta mondani a nagymamának egyik reggel, bocsáss meg nekem, amiben vétettem ellened. és a nagymama nyakába borult. Értjük. Uram, egy kis könnyebbséget adja, hogy el tudjuk viselni a helyzetet. Vagy elköltözünk, vagy hogyan. Az Úr pedig bevezet egy mennyei vonalat, egy új lehetőséget, egy új életet a szívembe, az otthonomba, és egyszer csak az megy, ami enélkül nem ment. Hogy lehet az, hogy évekig egyik se tudta kimondani? Így élünk, emberek. Kérjük, várjuk, hogy könnyebbséget adjon a mi Urunk, ahelyett, hogy hagynánk, hogy bevezesse a szívünkbe, az életünkbe a megváltásnak azt a csodálatos lehetőségét, hogy ugyanúgy itt maradok, sokszor remegő szívű ember, sokszor indulatos ember, és mégis dolgozik bennem egy új valóság, és kiterjeszti a hatalmát tovább, otthonomra, környezetemre. Jézus hívta az embereket, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Bordó úrvacsorai terítőnkön is olvasunk. Akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. És ha valaki oda ment, hogy ez az Uram, vedd le a terhemet, vedd le a fáradtságomat, ez kell, annak azt mondja, figyeljétek meg Máté 11.28-tól. A 29. vers, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Micsoda, Uram! Hát én jöttem, hogy leveszed a terhemet, erre te igát raksz én rám, hogy vegyem föl a te igádat. Hát én azt vártam, hogy te az én igámat húzod. Azt mondja, hidd el, jobban jársz. Az, hogy egy kis tünetet kezelek az életedben. Az, hogy föltámasztottam Lázárt, a 4 napja halottat, és visszaadtam a testvéreinek, óriási öröm, de Lázár meghalt újra, és azt, ha téged az örök élet bizonyosságával a szívedben láthatlak el, még akkor is, ha úgy jársz, ahogy én jártam drága apósommal, ki utolsó idejében mindnyájunktól kérdezgette, milyen lesz az oda, de hogy is. És egyszer azt mondta a lányainak, látjátok, még a Tamás se tudja. Testvéreim, persze, hogy nem tudom. Hát hogy tudnám fölfogni azt a dimenziót, de azt tudom, hogy Jézus azt mondta, az övéinek senki ki nem ragadhat titeket az én kezemből. Örök életet adok nektek, és soha örökké el nem vesztek. Hogy Jézus azt mondta, hogy elmegyek, helyet készítek nektek. És ha helyet készítettem, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Nem a halál kasszál le titeket, gyermekeim, enyéim, hanem én jövök, és magamhoz veszlek titeket, és azt is tudom, hogy őt is magához vette. Aki olyan boldog örömmel vette, hosszú évekkel ezelőtt, hogy azon a kereszten érte, és az ő bűneiért halt meg a Krisztus. És olyan boldogan őrizte a szívében. A részleteket nem tudjuk. Te tudod, mit jelent, amit a KT így mond, hogy Szent Lelke által az örök élet felől engem is biztosít, ami nem egy fakír bizonyosságot jelent. Sok minden hullámzik az ember szívébe, de egy olyan békességes bizonyosság, amit nem adhat ember, de el se vehet. Micsoda nagy különbség. Nem is akarom sorolni ezt tovább. Csak még arról valamit, hogyan lehet ez az enyém? Hiszen az isteni üzenet így hangzott, született néktek üdvözítő, nektek, nektek, neked, nekem. Szinte csak érintőleg mondom felsorolásszerűen a négy lépést. Az alap, hogy megtörtént. 2000 évvel ezelőtt megszületett a világ üdvözítője. És Jeruzsálem mellett a Golgota keresztjén életét adta. Érted és értem. Ez az alap. Ez megtörtént. A második, Isten gondoskodik róla, hogy hirdettessen ez az örömhír. Hát ott is angyalt küldött a betlehemi mezők felé. El se tudom képzelni, hogy hogy volt, de megint ott tartok, hogy hiszem, hogy Istennek vannak angyalai. Nem pufók és szárnyas, röpködő angyalok, láthatatlan szellemi lények. Hiszem, mert ő megmondta, és amit ő megmondott, az úgy van. Az nem kérdés. És igenis gondoskodott arról, hogy azok a pásztorok, akikhez senki nem tette be a lábát, a templomosok, vagy a templomvezetők, vagy a papok közül, mert tisztátalan emberek voltak, azokhoz az Isten beteszi a lábát, angyalon keresztül, és elmondja nekik világosan, hogy mi történt. És milyen hatalmas dolog, hogy azóta is hirdetteti. Akár így, mint ma együtt vagyunk, vagy vasárnapról vasárnapra. És ez az egész, hogy ünnepet ülünk, szeptemberben, karácsony, ez inkább csak ugye ilyen szép felhajtás. Még azt is megmondom őszintén, hogy az volt a tervem, hogy veszek egy új fehér inget és egy új nyakkendőt erre a vasárnapra. Ha sarkadiak megtették, mikor Ábrahám sorozatot hallgattak, és jött Sára temetése, hogy feketébe mentek a templomba. A lelkipásztor fölmegy a szószékre, nézte, hogy ki halt meg. Azt mondták, hát nem Sárát temetjük ma, nagy tisztelet. Akkor legalább ennyit, de még ezt se tudtam megtenni, mert drága apósom, akiről szóltam, egy hét leforgása alatt forgószélszerűen került kórházba, halálba, temetése is megvolt egy hét leforgásába. El voltunk foglalva, de amit ő tett, ez a megváltó közben, bennünk, közöttünk, az továbbra is valóság volt. Tehát hirdetteti az örömhírt különböző formába. És most gondolj bele, hogy jutott el hozzád először. Nagymama, iskolatár, egy röplap, egy könyv, nem tudom. De hangzik ennek az üzenete. A hirdettetés nyomán jön a harmadik lépés, hogy egyszer csak hitet nyer valaki. Testvéreim, hitet mi nem tudunk adni. Nekünk az a dolgunk, hogy hirdessük az Isten igaz igéit, és kérjük, hogy Uram, elevenítsd meg a te igédet, élő igét a Szentlélek által, juttas magot, és nyisd meg a szíveket. De egyszer csak egyikünk, másikunk fölemeli a fejét. Elérte a szívét az ige. Gondoljátok, hogy itt lennétek folyamatosan, testvérei. Ha ez a csoda nem történt volna még meg. Együtt lennénk így, az biztos, hogy nem. Hitet ébreszt a szívünkbe, és ott a negyedik, hogy elmozdul a holdpontról az életünk. Mozgásba jön. Nem úgy, hogy onnan kezdve szállunk, mint angyalok e világban. Nem, nagyon valóságosan ott van a mi kemény természetünk, ó emberünk, szakszóval kimondva, de megtörtént ez a csoda is, hogy önmagamtól, a legnagyobb rabtartótól is megszabadít az Isten. És ha fölüti a fejét, akkor sem tarthat már az uralma alatt. Elmozdul a holtpontról az életünk, belép a megváltó és kibontja a terveit. Ezt a folyamatot éljük át itt a fasorban, testvéreim. E köré épül a gyülekezet az újabb időkben különösen. Mert nem jönnének emberek, újak, fiatalok, miért jönne ide? Karácsonykor esetleg, ha van benne annyi böcsület, hogy azért karácsony, húsvét. Ezt a folyamatot, testvérem, megtörtént. Ma is ennek az örömhírét hirdethetem. Hitet nyersz. Vágysz rá, kéred, nyitod a szemed, a szíved, az értelmed, Uram, Istenem, adj nekem élő hitet, és belép a te életkörödbe is, mert született nektek üdvözítő, ki az Úr Krisztus. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Szerető édesatyánk, megváltó Krisztusunk, nincs szó igazán, amely elmondja annak a csodának a valóságát, amelyeket cselekedtél, Urunk, értünk. Nagyon hálás a szívünk, hogy mégis élhetünk belőle. A világ minden pontján hangzik a megváltóról szóló örömhír. Köszönjük, hogy itt is ember szívekben vett és veszel lakozást, áldott Jézus Krisztusunk. Gyerekek egész sora meg se született volna, akik ma is itt vannak, gyermekmegőrzőben, gyermekisten tiszteleten, ha te meg nem érkezel erre a világra, mert őket már nem vállalták volna a szülei. De amikor beléptél az életükbe, elmozdítottad a holtpontról a dolgokat, és dicsőség neked, hogy idős életek reménységgel és a te békességeddel mehetnek haza, még akkor is, ha sok kérdés ott feszül, még akkor is, ha borotva élen táncol sokszor a hitünk, de az neked nem borotva él, hanem biztos megtartatás. Imádkozunk hozzád, folytasd áldott munkádat közöttünk. A hitre ébresztés, hitben való megerősítés, folyamatos megszentelés munkáját. Vidd végbe, Urunk, hiszen amit cselekedtél, az nem bizonytalan volt, hanem biztos megváltás. Köszönjük a mai szeptemberi karácsonyt. Folytasd a szívünkben, és mindazok szívében, akik talán majd az internet révén ünnepelnek velünk, hogy lehessen válaszunk, megváltom egy kérésemet, nem vetheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem, és bölcsőd szállásod leszek. Jövel, hát tölts el engemet magaddal, nagy örömmel.